Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Jó napot kívánok! Könyvben utazunk a következő órában itt a Hétvégi menetrendben, és ezúttal egy verses kötetről lesz szó. Szereplői toxikus házasságokban élő feleségek és férjek. Menekülnének, de nem tudnak. Menekülnek, de minek? Vagy valahol nagyon messze próbálnak új életet kezdeni. Pál Dániel Levente, a budai anyák kelet felé indultak el. Olá Andrea interjúja.
Olvasok most néhány sort a címadó versből. És a budai anyák, mintha nem lenne holnap, csak mentek és mentek kelet felé. Az egyik 3 gyereket hagyott Pesten, nagyok már, majd anyjuk leszek minden második héten. A másik fényes karrier dobott sútba, elég szerverte már fejét az üvegplafonba, megunta. Egy másik végig tüntette az életét, molinót emelt, plakátot ragasztott, aztán a világ szakasztott, olyan maradt, mint ami ellen ő, meg még nagyon sokan fél életükben csak vonultak. Hát most már vonuljanak mások, én elmegyek keletre, keletig meg sem állok. És a budai anyák, mintha nem lenne holnap, csak mentek és mentek kelet felé. Pál Dániel Levente a ballada műfajt választotta a kötetéhez, erről és a versek központi témájáról kérdezem először.
Az egész onnan indult, hogy ez a személyes részem, hogy én 42 éves vagyok, és így egy bizonyos kor fölött az ember így cikinek érzi alanyi verseket írni. Nagy költők azok vagy meghaltak fiatalon, Petőfi, József Attila különböző körülmények között, vagy önmaguktól független témákat kezdtek el találni. És akkor ez legyen vagy egy nagy történelmi elbeszélő költemény, mint a Toldi szerelme, Toldi estéje, Zrínyi, legyen egy mitológikus vers, mint mondjuk Vörös Sándornál, legyen egy teológiai, egy mélyen átélt teológiai hitéleti téma, mint Pilinszkinél, de az, hogy nekem ez fáj, az fáj, így hagyott el, úgy vagyok szerelmes, ez még a popslágerekben is ciki lenne 42 évesen, hogy az ember erről énekel. Mert ez egy életkorhoz hozzátartozik, egy életkorban ez hiteles, őszinte, te magad vagy. 40 fölött már fáj az embernek ez meg azért, mert nincs kedve. Ezeket le lehet írni, szarkasztikusan mindenhogyan, de maga ez az alanyi költészeti pozíció, vagy teljesen érdektelen lesz, amikor az ember leírja a kispolgári életét, az utcán megy, a nem történik vele semmi, az eljut egy wellness disznóvágásra, ezeket a szövegeket iszonyatosan unom, témátlanságnak a tematizálása. És akkor azt próbáltam megkeresni, hogy hogy tudok úgy ellépni az életrajzisággal vastagon átitatott szövegektől, versektől, megszólalási, nem tudom, pozíciótól, hangtól, amit élvezek csinálni, amiben örömmet lelem, amikor írom, és akkor, amikor már volt jó pár darab, kezdtem összerakosgatni a könyvet, feltűnt, hogy ezek történeteket mesélnek el. Hosszan, valakinek a tragikus történetét mesélik el, tehát van benne narráció, van benne történetfűzés. Kihagyásokkal, mivel nem egy novella, nem egy regény, hanem egy vers jellegű dolog. A költői képeknek a jelenléte az sűrűbb, mint mondjuk egy regényben, vagy egy prózában, vagy egy Netflix sorozatban. És akkor jutott eszembe egyszer, hogy a ballada, mint olyan, amit annak idején nagyon szerettem, akár a kelta balladákat, akár a népballadákat, akár a magyarok közül az Arany Jánosnak a balladáit, hogy azt még úgy tanultuk az iskolában, és ez ugrott be, hogy van a 3 nagy műnem, a líra, a dráma és az epika, és a ballada az valahol a 3 között van egy ilyen megfoghatatlan, definiálhatatlan, értelmezhetetlen valami, ami mind a 3, tehát a versvilág, a szereplőket felmutató drámai világ és a történetmesélésnek a prózai világából behoz, besűrít valamit. Ha megnézzük az Ágnes asszonyt, vagy Mátyás anyját, akkor ott egy történet van elmesélve, vagy a Velszibárdokat, vagy a Hídavatást, vagy bármelyiket, történet van végig mesélve szereplőkkel, párbeszédekkel, jelenetezéssel, és olyan balladai homállyal, hogy amiről nem akar írni, vagy nem tud írni, vagy nem tudható sem, vagy lebegtetve akar hagyni, akkor balladai homály, ez ugye a köznyelvbe is átjött. És akkor nekem nagyon megtetszett az, és úgy alakítottam át ennek a legfrissebb könyvnek a szövegeit, hogy nézzük meg, hogy hogyan lehet, nem ír manapság senki se balladát. Én hogyan tudnék írni 2020 után, 24-ben, 21. században balladákat? Nem veszed ki? Ugye maradt még a Bob Dylan balladái, tehát zeneileg ez működik, vagy életben van tartva, de hogy maga az írott költészetben ez hogy működik, hogy olyan erővel, ami nem én vagyok, nem egy belső fájdalom, hanem egy felismert szituáció, egy felismert jelenség, egy felismert történik valami az emberrel, egy tragikus, traumatikus történés, és erre valahogy reagál, vagy ezelől megpróbál elmenekülni, vagy ebbe bele roskad, bele rozsdásodik, és akkor nézzük ezeket meg, amilyen szereplőim vannak, azok hétköznapi emberek. Tehát civilek, kb. Középosztálybeliek, kb. Városiak, és ezeknek mindenhol valahogy egy házassághoz, vagy hétköznapi élethez kapcsolódó tragédiái. Ezek azok, amik izgattak engem az elmúlt. Hogyan romlik el egy házasság? Hogyan titkolja el valaki a zugalkoholizmusát? 2-3 gyerek mellett mik azok a repedések, amik ha megerősödnek, akkor ott minden tönkre megy. És mi tartja ott őket mégis össze, vagy mi az a robbanáspont, ami nem történik meg? De megtörténhet, és az egészre egy ilyen tragikus, sötét árnyékot vet.
Hát igen, épp azt akartam mondani, hogy olyan helyzeteket mutatsz, ami itt van velünk, nap mint nap látjuk őket, de ebben a formában olvasni, ebben a tempóban, amit a ballada ad, vagy ezekkel az ismétlődésekkel, iszonyú ereje van ezeknek így.
Szóval, a ballada az sűrít, és nagyon jó, nagyon köszönöm ezt a szót, hogy tempót sűrít, és ami sűrű és ritmusos, annak van egy svungja, ami visz.
Amit hallunk egy nyitott ablakon át, hogy a szomszédban megint veszekednek, vagy látjuk a szomszédnőt, akit tudjuk, hogy veri otthon a férje, de úgyse mondja senkinek. Ezek így iszonyan fájdalmasak a te kötetedben, holott tényleg lehet, hogy nap mint nap elmegyünk mellette. Szóval, hogy a balladaforma azért is...
Nem megyünk el mellette, de nem tudunk
hát vele mit kezdeni. Igen, igen. Fölerősíti, azt akarom mondani, hogy nekem ez a forma, ez fölerősíti ezeket a egyébként hétköznapi dolgokat.
Azért tetszett még ez a fajta forma, mert teljesen tablószerűen be tudok mutatni nagyon-nagyon sok figurát. Tehát ugyanúgy egy történelemtanárt, egy ügyvédként dolgozót, egy otthon ülő feleséget, egy elkényeztetett tutyimutyi férjet, egy szerelni nem tudó 50-es férfit, egy másikat, aki hobbiból autószerelő lesz, egy nőt, akinek köze sincsen a főzéssütéshez, mert elfelejtette, vagy mással foglalkozott, amikor ezt megtanulhatta volna. Tehát sok olyan példát mind a két nemből, férfiakból és nőkből egyaránt, amiben, ahogy én ábrázolom, sok tragédia megvan egyfelől, és ahogy én ábrázolom, mert van ennek azért egy kicsit savazós, gúnyos, provokatív, odabökős olvasási módja is, aminre egyébként, és ez nagyon vicces, hogy a magyar irodalomban a legszebb rímek vannak, gyönyörű rímek vannak, de pont amikor rímes forma közeli dolgot írok, az önkéntelenül a mai szavak használatával ad egy élcet az egésznek, ad egy szarkazmust az egésznek, hogy rím pozícióba kerül a McDonald's. És akkor ezt már rögtön nem tudod úgy komolyan venni, holott a McDonald's évtizedek óta a köznyelv, menjünk el a Mekibe. Tehát ez nem kéne, hogy feltűnjön, nem kéne, hogy kilógjon, de mégis valahogy fura versben látni, fura, és ezt amikor a színészek készültek a bemutatóra, őknek is így vissza kellett csitítani, hogy nem csak pátosz van a versben, egészen hétköznapi, mai szavakból építkezve, megnézzük, aki nem akart elszakadni a korának nyelvétől, vagy utcai nyelv használatától, erre legjobb példa 20. században József Attila, Babits ugye menekült az ókorba, a pátoszba, az emelkedettségbe, Kosztolányi túltolta a játékot, vagy a játékosságot, vagy a nyelvben lévő ját. József Attila meg kereste az egyszerű hétköznapi szavakat, amiket ott használta az egyszerű hétköznapi munkás környezete, és ezeket vegyítette a tanult terminus technikusokkal, filozófia, politika, marxizmus, Freud, és ahogy ezek egymás mellé kerülnek, nagyon-nagyon fura feszültséget raknak már a nyelvbe is. És én pont ezekkel akartam akár McDonald's, akár Covid-oltás, akár Greta Thunberg, mint egy korunk meghatározó figurájának az említése, behozzák ezt a fajta köznapiságot, jelenvalóságot, mostani élet, ami remélem, hogy nem múlik el ez a... Hát a Greta Thunberget is úgy szerepeltetem a versben, hogy kimegy ki a természetbe. Hát kiment Szent Ágoston, ugye a kert allegória, kiment Rousseau, mert az is nagy filozófiai izéket rakott e köré, és hát Greta Thunberg, aki kislányként ellene ment, és akkor ezért van valami gondolati ív a három között, amit nézhetünk humorosan, ha akarjuk, és ahogy ez szövegkörnyezetet meg kontextust kap az emberekkel, nézhetjük úgy is, hogy ez már a lecsúszásnak a szintje, ez már úristen, és akkor így ne, ha oda tudnék szólni, ha barát, fel tudnám hívni, azt mondanám, hogy ne, most menj el pszichológushoz. Ezek a szereplők nem mennek el, a könyvem szereplői nem mennek el pszichológushoz.
Sőt, nem is beszélnek.
Ha elmentek volna pszichológushoz, akkor az orvos Tóth Noémi írt volna róluk könyvet, nem tudom. Akkor nem lenne mit ábrázolni. De hát pont ez az, amit te is mondasz, hogy elmegyünk egy ablak alatt, halljunk egy csomó dolgot. Ha meg lenne oldva ez a csomó dolog, akkor egy csomó téma kimenne az irodalomból.
Ugye azzal kezdtük a beszélgetést, hogy te nem szeretsz ilyen alanyi dolgokról beszélni, de hát azért az, amit gondolsz a mai világról, vagy a mai társadalomról, vagy az elvágyódásról, ahol a haza, hogy bánik velem a haza, hogy elmenjek, vagy itthon maradjak, azért ebben te erősen benne vagy.
Talán úgy tudnám elmondani, hogy nem arról írok, hogy én szerelmes vagyok, ezért én így meg így érzem magam, és amikor én csalódom, akkor ez meg ez történik, hanem azzal kezdődik a szöveg. Jött egy férfi, őszül már a halántéka, következőt gondolja, -. Én, jaj, de szerelmes vagyok, én. Tehát kihelyezem az egészet, nem a saját történetemet akarom elmesélni, még akkor is, amikor sok megszólalás egyes szám első személyben van, mert cikinek érezném azt, hogyha nem, ezek nem az én történetek, akár látom a történeteket, hallom ezeket a történeteket, hanem valakiknek, tipikus figuráknak, vagy tipizálható figuráknak a történeteit szeretném elmesélni.
Igen, de ez egy általános életérzés.
Én ezt tartottam izgalmasnak, hogy beemelni a mai kort. A könyv címe az, hogy a budai anyák kelet felé indultak el. Hát itt azt mondom, hogy a nők azok 40 fölött, nagyon sok nő, feleség, anya elindul, elmegy, ki akar törni.
A kelet felé az mit jelent ebben az esetben?
Jaj, miért éppen kelet?
Az ember elkezd gondolkodni, hogy mi van Budapesttől keletre, mi van az országtól keletre.
Budától keletre.
Igen. Aha,
hát
igen.
A budai anya kelet felé, átjössz a Battyányiről a Kossuth tére metróval, te már kelet felé. Jó.
Igen. Miskolcig is elérnek néhány.
Miskolcig is elérnek néhány. Debreceni, Kolozsvári, Brassói, vannak ilyenek. Nem tudom, amikor ezt így kitaláltam, akkor ez így jól hangzott.
Jól is hangzik, igen.
A pesti, az a keletre megy, az már vidék. Budai még át tud menni Pestre, amit ugye lenéznek Budáról, meg szokták ezt Mordornak hívni, meg mindenféle. Van ez a két városrész közti ellentét. Ha pesti anyák lettek volna, az átmegy nyugat felé, mert akkor még a városon. De benne van az is, hogy tudod, és aztán amikor ezt kicsit elemezzük, hogy mi az a kelet. Mi az a budai anya? Tehát szét lehet ezt így szedni. Rám írtak csomóan, hogy nekik megvan ez a típus. A budai anyuka.
Na, az milyen?
Hát, van benne urizálás. Ránézésre előítéletesen közelítve, és itt azért kibontok előítéleteket, vagy én nem finomkodom, amikor fogalmazom. Tehát itt azért nagyon sok köztük, aki jó anyagi körülmények között él, akár újépítésű kertvárosban, vagy rózsadombon, vagy hegyről lenéz, van benne egy ilyen fajta fensőségesség, mivel hegylakó egy részük, és hát benne van az is, és ezt szoktam megkapni, és akkor itt nem leszek finomkodó, hogy aki el van tartva férje által, és aki ebben az eltartottságban elkezd facebookozni, elkezd valami szociális dolgot csinálni, és arról osztani meg a posztokat, mikrotranzakciókkal utalni, belemegy vitákba, és jönnek aztán a gyerekek, de hogy van egy olyan jellemzője, vagy ennek a, most én budai anyaként, és akkor jöhetnek a dühös levelek, de és így azonosítottam, hogy van egy unalom, ami benne van. A tehetetlenség, ahogy ő itthon ül, már a második gyerekkel, megszűntek a szellemi hatások, már nem dolgozik, de visszamenjen dolgozni? Vagy a jól kereső férje vállalja azt, hogy eltartja továbbra is, ő üljön ott, foglalkozzon a gyereknek, éljen a hobbiával. Kifogy belőle, nem azt akarom mondani, hogy kiég belőle, kifogy belőle az érdeklődés a dolgok iránt. Gyerekek már nap egy részét nem töltik otthon, el tud lenni azzal, hogy eljár szkvasolni, teniszezni, uszodába, jógázni, bármit csinálni, de az unalom. Megelégszik az anya, és ebből akar kimenekülni. Ez az egyik válasz erre az, hogy valamit kezd a házasságán belül, vagy visszamegy a munkaerőpiacra. Ne adj Isten, elkezd újra dolgozni. A másik válasz az, és erre nagyon-nagyon sok példát láttam, közelebbről, távolabbról, hogy akkor ebből fogja magát és kimenekül. Nagyon-nagyon sok ismerősöm volt az, hogy 40-50 között, amikor kvázi készen van minden, ház, autó, család, gyerekek már iskolások, valamelyik fél fogja magát, és ugyanannyi nő, mint férfi, tehát ez nem egy nemi sajátosság, ott hagyja ezt a kész életet, ezt a már csak élni kéne benne életet. Már nem kell beszereltetni a klímát, csak évente egyszer hívni a klímatisztítót, hogy egy kicsit pucolja át a dolgokat. És valamelyik fogja, hiányzik a kaland, hiányzik az élményhajhászás. Valakivel ott él 10-15 éve, és egyszer csak úgy dönt, akár a nő, akár a férfi, hogy neki ebből elég. És akkor azonnal radikálisan lelép. Benne van a budai anyában az is, aminek lehet egy ilyen szociográfiai vonatkozása, hogy bizonyos társadalmi vagy kereseti szinten egyszerűen képtelenség kiszakadni a kapcsolatból, mert egymásra vannak utalva. Ott is el lehet menni, meg el lehet menekülni, ugye nagyon sok ilyen történet jön szembe. Egy jó, egy középosztályban egy jól kereső, vagy akár erős családi, baráti háttérrel rendelkező társadalmi osztályon te meg tudod hozni azt a döntést, akár férfiként, akár nőként, hogy te másnap lelépsz. Bejelented vasárnap, összecuccolsz, hétfőn már nem ott laksz, mert van annyi kereseted, félretett pénzed, familiáris segítséged, baráti támogatás, hogy te már hétfőtől a saját albérletedben vagy a másik lakásodban tudsz élni. És onnantól kezdve vagyonelosztás, közös cégek felosztása, gyerekláthatóság, stb. Tematizálja a következő éveidet, miközben vagy megbánod ezt a dönt. De benne van ebben a budai anyaságban, hogy te nem csak le akarsz lépni, hanem megteheted, és ez egy nagyon-nagyon fontos középosztálybeli dolog, megteheted, hogy lelépsz a kész életedből.
Pál Dániel Levente költővel Olá Andrea beszélgetett. Pár perc múlva továbbra is erről a könyvről, azaz Pál Dániel Levente a Budai anyák kelet felé indultak el című verses kötetéről lesz szó. Maradjanak